Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 8 óra 8 perc van, november 13-a van szerda. Egy kedves hallgató írta nekünk WhatsAppon, hogy 13-a van.
Igen. Nem nagyon értettük, hogy ő mire
lehet, hogy 12-t mondtam véletlenül a korábbiakban. 13-a van, tehát igen. Szerda.
A mikrofonnál Kántor Endre.
És Nyúl Zsuzsi. És beszélgettünk arról, hogy milyen jópofa egybeesések vannak nevekkel kapcsolatban, ugye ilyen no man as tomenek. Pálinkás Péter is küldött nekünk egy messenger üzenetet. Üdv, ilyen hűvös reggelen 2-in-1 Pálinkás, írja ő. Úgyhogy köszönjük szépen. És természetesen egy ilyen kóstoló kép volt a Destillata Pálinkás Distillery Gold medália. Úgyhogy köszönjük ezt, és gratulálunk. Még de ez 2023-as volt, de akkor is gratulálunk
abszolút,
az eredményhez.
Jöttek olyan észrevételek is, hogy volt egy kereskedelmi igazgató, akit X-né tolvaj X-nek hívtak, szóval
igen,
hogy
az izgalmas.
Kicsit érdekes volt a név és a titulus, illetve a munkakör összeegyeztetése.
Hát a jó modárnak számító Fogel, az milyen szent, ugye?
Ez erős volt, de amúgy abszolút túl, amit mondasz, igen, a kis madár, aki...
Hát igen. Na jó, akkor igazából arról szeretnénk beszélgetni, hogy...
Hogy milyen is.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
És hogy milyen is a cég utódlás és a cég öröklés. Itt van velünk az egyik vendégünk a témában.
Sós Péter. Igen, holdalapkezelő szenior privát bankára, partnere, a Grémium az utódlásért egyesület főtitkára.
És még mielőtt átadnánk a szót és elkezdenénk erről beszélgetni, fontos elmondanunk, hogy november 21-én várunk mindenkit sok szeretettel 18 órakor, mert hogy a Blintek 7.0-án pontosan ez lesz majd a témánk, hogy a generációváltás és a digitalizáció tükrében hogyan jelenik meg ez a téma. Olyan vendégeink lesznek, mint Tomán Szabina, Bódis László, Barna Péter, Szőlősi Ferenc, Glund Ádám, aki egyébként generációkutató, és még sokan mások. Szóval az lesz a kérdés, hogy alapvetően milyen generáció jelenik meg akkor, amikor valaki megörököl egy céget, mennyire van erre felkészülve. Sok mindent látunk, hallunk ezzel kapcsolatban. Itt egy amerikai példát hoznék, és mindjárt átadom a szót neked, Péter. Ugye van egy olyan kezdemény, az amerikai szupergazdagok között, hogy a vagyonuk 1%-át örökölhetik csak az utódok, és a 99%-át karitatív célokra fordítják, és nem is feltétlenül rossz ez a dolog így, hiszen azért megtanulni gazdálkodni, jól gazdálkodni egy vagyonnal, az azért komoly kihívásokat jelent. Mikor kell szerinted átadni ezt a felelősséget egy új generációnak? Hogy látjátok ezt?
Ez egy nagyon jó kérdés. Sziasztok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mikor kell átadni a vagyont, meg az ezzel kapcsolatos tudást, az az első válasz, hogy minél korábban.
Aha.
Tehát az igazán nagy vagyonú családoknál, és ugye Magyarországon ebből viszonylag kevés van, hiszen 30 pár éve létezik magántulajdon egyáltalán Magyarországon, tehát itt több száz éves lemaradásban vagyunk az Egyesült Államokhoz képest. Tehát a viszonylag nagy vagyonú családoknál ez már kiskorban, sokszor pár éves korban elkezdődik. Ott hozzászoknak ahhoz a gyerekek, hogy közösen kell gondolkodni egy csomó esetben a családi vagyonról is. Például egy klasszikus példa, amit szoktak csinálni, hogy már 10 pár éves korban is jótékonysági célokra grémiumokat, tehát ilyen családi közösségeket szerveznek, és hogy sokszor a kicsik, most a kicsik alatt azt értem, hogy 8 évesek, 10 évesek, 12 évesek, kell, hogy felelősséget vállaljanak azért, hogy kinek adjanak valamilyen típusú vagyon. Tehát egyébként a jótékonyság, meg az, hogy közösen döntünk, meg az, hogy átadunk, az az igazán nagy vagyonú családoknál sokszor már a generáció legelején elkezdődik.
Mikor lehet egyébként Magyarországon beszélnünk arról, hogy elkezdik a hatalmukat, a vagyonukat, a tudásukat átruházni a következő generációra a tulajdonosok? Ugye említettük, hogy kb. 20-30 évvel ezelőtt jelent meg ez így szemmel láthatóan a hazai szénában.
Ez a folyamat már elkezdődött, és szükségszerűen egy kicsit hadiezgessem azokat, akik nem gondoltak még erre, és mondjuk vállalatalapítók, vagy nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek, és mondjuk a szocializmus vége után már vagyonra tettek szert. Ők abban a korban vannak, ahol ezen már muszáj elkezdeni gondolkodni, hiszen több mint 30 éve alapították meg a cégeiket, 60-70 éves korban ez kötelező, hogy az ember azon gondolkodjon, hogy egyrészt az általa alapított céget hogyan fogja majd továbbvinni a következő generáció, másrészt az általa felhalmozott vagyont, azt valamilyen tudatossággal adja át a következő generációnak. Ugye nagyon-nagyon sok rossz példa van, amikor ezt nem gondolják végig. Erre mondjuk a Covid jó néhány esetet hozott, és egyébként érdekes mondom, pont a Covid hozta be az ezzel kapcsolatos gondolkodást nagyon-nagyon nagy, olyan sok nagy tulajdonú, vagy nagy vagyonú tulajdonos elé, mert hogy mindig a szomszédtól szeretünk tanulni, ugye ez Magyarországon egy klasszikus példa, és hát az a helyzet, hogy sok szomszédnál ott komoly problémák jöttek elő, és akkor itt akár csak egy példát mondva, hogy hát mennyire jól hangzik az, hogy én majd át fogom adni egyébként a vállalat irányítását, hát majd az még ugye ráér,
majd, mi szeretünk igen, halogatni. Még a papa még csinálja, igen.
Hát persze, nem értenek hozzá a fiatalok, ugye ez egy céges szinten ez egy nagy probléma, hogy nincs elég bizalom.
Igen, ugye itt is van egy olyan probléma, hogy amikor én építem a saját családi vállalkozásomat, és hát ezt jó pár vállalkozó meg tudja erősíteni, akkor az időm legalább felét, de jóval nagyobb részét a cégben töltöm. Az az első gyerek leggyakrabban a családi vállalkozás, és akkor van a második, meg a harmadik valós gyerekem. Tehát egyébként az átadás kultúráját is nehéz átadnom, mert sokszor későn kezdem el, és egyébként a céget nagyon jól tudom, hogy hogyan kell menedzselni, de mondjuk azt, hogy a családi vagyon átadását hogyan kellene menedzselni, az kevésbé tudom. Ugye ezt látjuk a Holdban például, hogy amikor beszélgetünk ügyfelekkel, ugye mi portfóliókezeléssel foglalkozunk, tehát nem azt a részét csináljuk, amikor tanácsokat adunk arra, hogy adni vagy venni kell valamit, hanem ránk bízzák a megtakarítók a saját megtakarításukról szóló döntést, és azt látjuk, hogy ez egy csomó esetben ugyanolyan nehézséget okoz, hogy hogyan bízzam rá valakire a döntést, mint az, hogy hogyan bízzam rá a cégemben a döntést valaki másra. Ez egyfajta szellemi érettséget igényel.
Meg szerintem egy mind a két részről, tehát aki átadja és aki utódként megjelenik a cégben, mind a kettőjüktől egy elképesztően nagy intelligenciát és a döntési kompetenciák hatások átlátását is, miközben nagyon mélyen be kell ágyazodni egy szervezetnek a működésébe, vagy egy piacnak a működésébe, hogy az utód, amikor megérkezik, akkor tisztában legyen folyamatokkal.
Abszolút, tehát egyrészt az utódnak azzal is tisztában kell lennie, hogy mik voltak a folyamatok a cégen belül, meg azzal is tisztában kell lennie, hogy mi az, amin kellene változtatni, hiszen ha megérkezik egy 30-40 éves fiatal generáció, itt mondjuk a 40 a következő generáció, mostani 60-70 éveseknél sokszor, akkor biztos, hogy már egy más típusú kihívásra felkészíteni a céget, mint mondjuk az előtte volt. Klasszikus példa a digitális kihívások, hogy azért a mai alapítók 70 éves korban nagyon ritkán szeretnek megküzdeni a digitális kihívásokkal mondjuk a cég életében, és ezt a fiatalnak meg kell honosítania. Ami egyébként egy klasszikus probléma szokott lenni, hogy az alapító úgy gondolja, hogy át szeretné adni a céget, de valójában nem adja át.
Aha.
Papíron átadja, igen, de igen. Igazából vacsoránál azért elmondja, hogy a kereskedelmi igazgató a fiú, a marketing igazgató a lány, ez egy klasszikus leosztás, és akkor ki van osztva mindenki,
igen.
Főnök úr elmondta, és akkor...
Így van. Igen. Így van. Vagy hogy egyébként átadja a széket, de az irodája azért csak megmarad még a cégen belül, és minden nap csak egy órára jár be, de akkor
de ilyenkor mi a mögöttes, mit mondanak nektek? Az, hogy nem tudja elengedni? Tehát, hogy ő neki egy erős akarata, azért ne felejtsük el, ezek az emberek, akik ezt létrehozták, és sikeresen megcsinálták, azért végigküzdöttek különböző gazdasági válságokat, politikai környezetet, stb. Volt egy vízió, megcsinálta, hát magyar gazdasági környezetben azért néha kellett jóba lenni, néha kellett, tehát olyasmi is volt benne, ami azért erős ember
igen.
kell, hogy
igen.
legyen egy ilyen markáns gondolattal. Szóval ő neki azért nehéz azt mondani, hogy most odaadom nekik, teljesen más az elképzelésük, rögtön tönkre teszik az egészet, és megy a lecsóba.
Igen, ez egy valós félelem lehet.
Ez észletnek van egy folyamata, tehát hogy hogyan adom át, ez sohasem egyik pillanatról a másikra kell, hogy bekövetkezzen, hanem éveken keresztül. Ugye pont ez a baj azzal, hogyha ez nincs előkészítve, akkor bekövetkezik. Tehát a halállal ez, az a rossz hírem, hogy mindenképpen bekövetkezik. Sok esetben nem is azt fogja megkapni egy előkészítetlen esetben, akinek én szánnám, hanem a családban osztódik valahogyan, és aztán a család majd elkezd azon vitatkozni, hogy végül is ki csinálja és ki ne csinálja.
Egyébként az egy jó megoldás. megoldás lehet, amikor mondjuk a cégtulajdonos azt mondja a gyerekeinek, amit itt az előbb az Endre hozott fel példának, hogy oké, de nem egyből az igazgatói székbe fogtok ülni, hanem akkor menjetek el a legalsóbb szintektől kezdve, tanuljátok meg, menjetek ki a melósokkal, most itt nagyon egyszerű példát mondok, dolgozni, és aztán, hogyha ott jól teljesítetek, vagy átlátjátok a munkafolyamatot, szépen felépítitek.
A legtöbb sikert azt itt látjuk, hogy de ugye ez az kell, hogy már 5 éves kora óta arra készítsem a gyerekemet, hogy majd én át fogom adni, és ugye egy csomó esetben ez hiányzik, és most gondolkodok rajta, amikor ezt nem készítettem megfelelően elő, de egyébként ez egy jó, az egyik jó irány a cégen belül, de nagyon-nagyon sok olyan jó megoldást is látunk, ahol pont az a cél, hogy ne lássa egyelőre a cégen belül, hogy mi hogyan történik, menjen el más cégekben, nézze meg, hogy külföldön hogyan működik ez, élje meg a saját sikereit és kudarcait cégen kívül, tanuljon, ne az én pénzemen tanuljon valaki másnak a hibáin keresztül, tanuljon egy startupok keresztül, és már kiderül egyébként a nagy mellényű fiatal generációról, hogy mennyire tud sikeresen önerőből érvényesülni.
Lehet, hogy tud egyébként.
Lehet, hogy tud, és akkor ott marad. Olyan is lehet, hogy a végén ott marad, de hogy úgy jöjjön be a cégbe, hogy legyenek már valamilyen típusú tudásai. De visszatér még az egyik probléma, hogy mit mondanak, hogy miért nem adják át, hogy egyébként ők ragaszkodnak hozzá. Az első fő probléma az, hogy aki ezt építette, hogy a saját cégét sok-sok éven keresztül, ő tényleg belerakva ezt a 12-16 órát, nincs nagyon más, amit csinálhatna. Ám de a cégen belül megszokta azt, hogy ő fontos dolgokról dönt, számít a véleménye és így tovább. Tehát az egyik első, amit én javaslok azoknak, akik elkezdenek velem erről beszélgetni cégtulajdonosoknak.
Mondjam be egy coachot.
Hát egyrészt nem baj, hogyha bevon valakit, aki ehhez ért, másrészt pedig, hogy egyébként tényleg át akarja adni. Aha. Mit fog csinálni, hogyha átadja, van erre egy valamilyen típusú terv, és hogyha azt látom, hogy ez még nem érett meg, akkor minimum az egyik irány, hogy ebbe el kell mozdulni.
Mi van akkor, és erről talán nem beszéltünk, mert itt egy családi cégekről volt szó, de azért van, amikor itt összefolyik, több tulajdonos van, nem egy. Tehát úgy kerül valaki utódlási helyzetbe, hogy a többiek meg nem kerültek abba. Azért még neccesebb lehet a helyzet.
Hát ez a cégekre egy iszonyatos kockázat. Például láttam ilyet is, hogy megint váratlan helyzetből indult ki. 2 tulajdonosú cég, 50-50% barátok. Sajnos ebben az esetben is az volt, sok esetben, hogy a férfiak csinálják ugye az üzletet, sok esetben, ez nem egy ilyen nemi egyenlőség típusú kérdés, de nagyon sokszor ezt látjuk, hogy a férfiak építik fel a céget, és a feleségek pedig a családot üzemeltetik. Ugye a feleség ebben a helyzetben, ahol meghalt a cég egyik tulajdonosa, nem volt tisztában azzal, hogy mi történik a céggel, hiszen azt apuka csinálta, és a másik tulajdonos, ugye a 50%-os tulajdonos hirtelen önálló döntéskörre rendelkezett folyamatosan. És a nagyon-nagyon jó baráti viszony pillanatok alatt romlott meg egyszerűen azért, mert az egyik család, ugye, aki az örökös család elkezdett attól félni, hogy mi van akkor, hogyha inkorrektül jár el a másik fél. Hozzáteszem, amit láttam, ez igaz is volt, és elkezdődött egy kimentés egyébként a cégemből, egy vagyonkimentés, úgyhogy sok-sok milliárd forint tulajdonos volt mind a két család. Tehát hihetetlenül gyorsan tud elmérgesedni egy ilyen viszony, és ráadásul ami igazi probléma, hogy egy ilyen öröklési folyamat, pláne, hogyha még egy kicsit a gyerekek között is van konfliktus, akkor éveken keresztül húzódhat el, tehát valójában éveken keresztül az 50%-os tulajdonos egyedül van hagyva a cégen belül. De ennél egy még nagyobb veszély, ha egy 100%-os tulajdonos volt mondjuk apuka vagy anyuka, senki másnak nincsen aláírási joga az adott cégen belül, és az ő halála esetén elkezdődik egy eljárás, amíg senki nem tud aláírni a cégben. Senki. Igazából hivatalosan egy banki utalást nem írhatna alá senki, mert hogy hiába ismeri a kódokat, nincs hozzá joga.
Van ilyen? Hát komolyan? Amikor, de itt mi motiválja a fiatalokat abban, vagy a papát, a mamát abban, hogy nem adom át a gyerekemnek az utódlást, és ilyen formán sem engedem neki a betekintést, hogy egy banki utalást elintézhessen, ha velem bármi történne.
Engedem a betekintést, mert hogy azt gondolom, hogy én meghalnék, ott van nála jelszó.
Aha.
De valójában ezzel ő nem élhet az esetek nagy részében, hiszen nincsen ügyvezető jogosultsága, és ezt nem gondolom végig, hogy ő nem élhet. Vagy nincs jól megszerkesztve a társasági szerződés arra, hogy mire van joga mondjuk egy pénzügyi vezetőnek, meg mire van joga mondjuk egy ügyvezetőnek, és az ügyvezető kiesik. Nincs döntéshozás, effektív döntéshozás, és bizonyos körökben nem hozhat meg a következő generáció, és hogy mi motiválja, egy kicsit olyan, mint amikor a karácsony után január 1-től úgy gondolom, hogy majd lefogyok. Ja, ez a klasszikus magyar probléma, hát majd az még ráér, majd mindjárt itt van, és majd foglalkozok, de most ezzel a típusú égető probléma most kell, és hát eljön az a probléma sokszor magától is, korábban, mint ahogy tervezem.
Akkor szerintem az a helyes, ugye, hogyha az ember ezt is beépíti, ugyanúgy, mint más kockázatkezelést a cégnél, ezt is beépíti a folyamatokba, átvilágítást csinál, és megnézi egyébként, hogy hogy működne akkor, hogyha mondjuk én visszalépnék, vagy kiesnék.
Igen, tehát valószínűleg ezt ugyanúgy kell csinálni, mint amikor én szeretnék lefogyni a cégen belül is. Rendszeresen kell vele foglalkozni, kell legyen egy edzésterem, ahogy felkészítem saját magamat, meg a cégemet arra, hogy azt majd valaki valahogyan utódolni, hogy örökölni fogja. És van még egy dolog, és meg is kell jó esetben beszélnem a család többi tagjával, hogy én egyébként mit szeretnék. Hát egy csomó esetben kiderül az, és ez a másik probléma, hogy én nagyon jól elgondoltam, hogy a következő generáció majd ezt vinni fogja, csak mondjuk nem akarják azt a húsüzemet vinni.
Na ezt akartam kérdezni, ilyenkor mi a helyzet, amikor mondjuk az utódlás kérdésében úgy dönt az, aki beállhatna a cég élére, hogy én ezt nem akarom csinálni. Ennek semmi kedvem nincs, mondjuk, ahogy említed, egy húsüzemet vezetni, mert én nem tudom, akármilyen más tevékenységgel szeretnék foglalkozni, eszem ágában nincsen ennek a cégnek az élére állni. Ilyenkor mi a helyzet? Mit lehet tenni? Meg lehet egy győzni például az utódokat arról, hogy de ez egy jó irány és jó dolog lehet. Kvázi kötelességed is lehet a szüleid vállalkozását továbbvinni.
Nagyon sokat lehet változtatni a következő generáció hozzáállásán, de ez alapfeltétele annak, hogy ez megtörténjen, hogy beszélni kell róla. Viszonylag sokat, és viszonylag sok időn keresztül, egyébként sok esetben nem is csak a családnak magának, hanem sok esetben mediátort érdemes bevonni egy ilyen folyamatba, ahol például a család értékeit szeretnénk először meghatározni, hogy kinek mi a fontos. Tehát pont ez, ami, hogy például nem szeretnék egy húsüzemet, vagy bármilyen mást üzemet működtetni, ez a második generáció digitális kihívásaival sokszor nem összeegyeztethető, vagy a gyerekek kinnélnek Londonban, és nem biztos, hogy haza szeretnének jönni Magyarországra. Hogyha ezzel a generációváltást intéző, alapító, akkor szembesül, amikor már éppen a halálos ágyán van, és mondjuk valamilyen rákban szenved, ez egyébként sajnos elég gyakran fordul elő, akkor az már rég késő, és olyankor kialakítani ugye a B-verziót, mert a B-verzió az, hogy kialakítok egy belső menedzsmentet, ami jól működik, és azt mondjuk idézőjelben csak kontrollálnia kell a családnak megfelelően. Vagy a C-verzió, hogyha ez nagyon nem működik, akkor eladom a céget, de hát az a céget nem lehet eladni úgy, hogy fél éven belül adjam el, illetve hát eladható, csak teljesen más értéket fogok kapni a végén, mint hogyha ez egy tudatos felkészítési stratégia része.
Hát, és akkor még nem is beszéltünk ugye arról, hogy beszéltünk, de még érdemes megemlíteni jobban, vagy részletesebben az, hogy utána át kell nézni a családi vagyon helyzetét is. Tehát, hogy a cég az egy dolog, és nyilván vannak összefüggések ebben, meg átfedések, de van a családi vagyon is.
Igen, nálunk a Holdban egyébként valószínűleg ezzel sokkal többet foglalkozunk, mint az, hogy a céget hogyan kell átadni. A cég átadása az egy téma, biztos, hogy az ügyfeleink érdemi részénél előjön, de nagyon sok olyan ügyfelünk, akinek már nincsen cége, operatív cége volt, de mondjuk eladta, vagy egy top menedzser volt, és jól keresett az élete során, vagy jól befektetései voltak, és ebből lett családi vagyona. Ez egy jóval szélesebb kör, mint az, akinek operatív cége van. És hát ott ugyanez a probléma, egy kicsit máshogy jön elő, a vagyonnal mit kezdjen a következő generáció. Itt a vagyon alatt értem a felhalmozott ingatlan vagyont, értem a befektetésekből származó vagyont, akár az állampapírokat. És hát itt azért ugyanaz a probléma szokott előjönni sok esetben, hogyha nincs megfelelően előkészítve, mint egy ilyen klasszikus lottónyertesnél, hogy hát hirtelen rászakad a következő generációra x 100 millió forint, vagy x millió forint, és hát azzal hirtelen élni kéne úgy, hogy ugye a gyerek, hogyha nem készíti elő édesapa vagy édesanya, és mondjuk 80 éves korában következik be ez a probléma, akkor 50 éves. Tehát az, aki 50 éves korában találkozik először vagyonnal, először kell dönteni erről, az már réges-régen késő.
Hú, van a fejemben egyébként egy ilyen ismerősöm, aki
valószínűleg
hamarosan ezzel fog szembesülni, és szerintem hát lesznek kihívásai.
Hát tudná dönteni most hirtelen több 100 millió forintról, azért ez nem így működik.
Igen.
Az utódlás megvan a sorozat?
Persze.
De hát gondoltam, alap ebből a szempontból. Persze amerikai helyzet, de nagyon sok érdekes ilyen esettanulmány van
igen,
benne.
Igen, erős nyilván, tehát az a sok milliárd dolláros világról szól, és hát Magyarországon a kis magyar valóságunkban inkább a sok milliós világban létezünk.
Még a Goldenburgok öröksége sincs nekünk, de...
Így van, de egyébként előhozza az, hogy nagyon jó, szépen el lehet szívódni akár pár millió forinton is éveken keresztül. Ugye van egy ilyen mondás, hogy mindenki a saját szintjén nyomorog. Ez a mondás ez egyébként igaz mindenkire, független attól, hogy milyen vagyontömeggel rendelkezik. Tehát egyébként nagyon jól funkcionáló családokat szét tud szedni az, hogyha tudattalan öröklés van. Mondok még egy példát, amit egyébként szintén láttam. Balatoni nyaraló, ugye közös vagyontárgy a házon túl, és csak ennyi a közös vagyontárgy, ugye ez nem is csak. De mondjuk három gyerek, hirtelen meghal apuka, és hát a balatoni nyaralót mindenki egyenlő arányban örökli. mi történik ezután, ki fog lejárni, hogyan fog lejárni, hogy lehet eladni egy olyan balatoni nyaralót, amit négyen tulajdonunk, és nem értünk egyet például az árában.
Meg abban, hogy mi legyen az ingatlannal, kiadjuk, eladjuk, szétosztjuk,
mennyire, igen. Meg hogyha kiadom egyáltalán, akkor miért adtam ki akkor, amikor Julika éppen leszeretne menni oda nyaralni? Tehát, hogy egyébként nagyon-nagyon sok probléma jön, és itt is azt tudom mondani, hogy a megoldáshoz vezető út az az, hogy beszélni kell róla egy tabu témáról, mert Magyarországon nyilván a halálról nagyon nem szeretünk beszélni, meg a pénzről sem nagyon szeretünk beszélni, és pont ez az a két dolog, amiről kellene beszélnünk ahhoz, hogy ezeket egyáltalán elindítsuk a megoldás irányába.
Elképesztő egyébként, hogy mennyire sokféle témát vett fel ez, hogy beszélgettünk az utódlásról, és hogy eljutottunk egészen a pénz, a halál és egyéb tabu témákig. Nagyon érdekes.
Köszönjük szépen, hogy kicsit így felcsillantottad ezt a részét annak, amivel foglalkoztok, és hogy itt voltál velünk ma reggel.
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Sós Péterrel beszélgettünk, a Hold alapkezelő, Senior Privát Bankára partnere, és a Grémium az Utódlásért Egyesület főtitkára. Megyünk tovább, és utána pedig aranyköpésünkkel jövünk vissza, illetve majd a Tudomány Expo lesz itt téma nálunk a Millás reggeliben, és arról is beszélünk, hogy jön a Fintech hét Budapesten.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
1875-ben ezen a napon született Kléber Kuno jogász, politikus, aki egyszer azt mondta, az anyagi gondoktól gyötört társadalom olyan, mint a gyomorbajos ember. Minden sötét színben lát, az ő szemében a bajok nagyítóüvegen át jelentkeznek, az örvendetes eseményeken pedig egyszerűen átsiklik. Hát, 1875-ben ilyen jó megállapodása volt a magyar társadalomról, ez nem sokat változott.
Nem sokat változott, és nem tudom, hogy ennek örüljünk-e vagy sem, de
hát
szerintem...
ennek ne örüljünk.
Igen, kevés.
De ma van a kedvesség világnapja, hogy nagyon kedves Mihálovics András kollégánktól, hogy beszerkesztette nekünk ezt a mondást, nagyon örülünk neki, köszönjük szépen.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Szerintem egy nagyon fontos témáról fogunk most beszélgetni, mert hogy kevésbé van a látóterünkben, de szerintem tök fontos, hogy a tudományok izgalmas világa minél közelebb kerüljön az emberekhez. Egyébként most erre van egy kifejezetten jó rendezvény, a Tudomány Expo Budapesten rendezik meg november 21 és 23-a között, de hogy milyen tudományágakkal lehet találkozni, milyen innovációkkal, erről fogunk most beszélni Bódis Lászlóval, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezér igazgatójával. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatóinkat!
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi a rendezvény fő üzenete. Én nagyon lelkes voltam az elején, hogy ugye az emberekhez közelebb hozza a tudomány, de vajon milyen operatív és pontos üzenetekkel lehet őket elérni? Mi az expo célja?
Hát igen, a fő üzenet éppen az, hogy a magyar tudomány, a magyar tudósok, a magyar kutatók kiválóak és világhírűek. Megnézzük, hogy hány Nobel-díjasunk van, ez a legrangosabb tudományos elismerés a világban. 12 olyan Nobel-díjas van, aki Magyarországon született, és 18 olyan Nobel-díjasunk van, aki magyar fölmenőkkel rendelkezik. Ezzel a 11. helyen vagyunk a világban. És tudjuk azt is, hogy tavaly évben két új Nobel-díjasunk lett, Karikó Katalin és Krausz Ferenc személyében. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet. Mi magyarok kreatívak vagyunk, okosak vagyunk, innovatívak vagyunk, és jók vagyunk a tudományban. Ez a tudományos expónak is a fő üzenete. De természetesen nem csak az, hogy megmutassuk, hogy az elmúlt 100-120 évben milyen eredményeink voltak, hanem éppen az, hogy bemutassuk, hogy ma is kiváló eredményeink vannak az egyetemeinken, kutatóintézeteinkben, és akár a felső oktatás egyéb aspektusaiban is, és már a középiskolákban is. Tehát éppen ezért fognak bemutatkozni különböző tématerületek mentén azok a kutatások, kutatócsoportok és előadások kísérletében mindez, és kísérletek kísérletében mindez, ami ma elérhető a magyar egyetemeken, kutatóintézetekben.
Milyen tudományterületek lesznek egyébként, amit bemutat majd ez az expo?
Törekedtünk arra, hogy az izgalmas területeket helyezzük előtérbe. Mondok néhány ilyen területet. Például ott van az autonóm járművek kérdés, önvezető járművek. Ugye tudjuk azt, vannak már ma is olyan gyártók, terméki megjelenítést elhagyva, tudjuk jó, hogy vannak olyan elektromos autógyártók, akik ma is már például az Egyesült Államokban önvezető autókat gyártanak, ugye ez a jövő. Tehát amikor már a gépjárműben bár benn fogunk ülni, és elszállít minket, de nem kell, hogy vezessük az autót, mert hogy majd mindent megold helyettünk. Hát erre már ma is zajlanak nagyon jelentős fejlesztések, és itthon is zajlanak. Zalaegerszegen van Közép-Európa legjelentősebb tesztpályája, az Alazón, ahol nem csak gépjárművek, autók, hanem drónok fejlesztése is zajlik. Ez például egy nagyon izgalmas terület szerintem. A másik, hogy a modern technológiák az orvoslásban milyen jelentős szerepet kapnak. Az, hogy a virtuális valóság technológiája, amikor egy VR szemüvegen keresztül gyakorlatilag bele nézhet valaki egy emberi testbe, láthatja, hogy a szervek különböző elrendezése hogyan néz ki, hol lehetnek azok a pontok, ahol be kell avatkozni. Ezek mind olyan modern technológiák, amik megváltoztatják azt, hogy hogyan élünk, hogyan közlekedünk, hogyan gyógyulunk, és ezeket szeretnénk élményszerűen bemutatni, elsősorban a fiatalok számára.
Azt mondta, hogy lesznek kísérletek is, ezt úgy kell elképzelni, hogy ha valaki ellátogatott, akkor élőben is láthat olyan eseményeket, amikor valami történik, valami zajlik?
Ez pontosan így van. A Nemzeti Tehetségképző Akadémiával közösen szervezik ezt a rendezvényt, és az akadémiánban tanuló diákok, középiskolás diákok fognak folyamatosan a három nap során az egyik színpadon kísérleteket bemutatni, biológiai kísérleteket, kémiai kísérleteket, fizikai kísérleteket, rendkívül széles aspektusban, tehát nem csak szenior, idősebb kutatók lesznek ott, hanem éppen az a célunk, hogy megmutassuk, hogy már a középiskolában ez elkezdődik, sőt, el kell kezdődjön annak érdekében, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését a természettudományos pályák iránt.
Akkor Science Expo az a neve ennek a rendezvénynek, a Tudományos Expónak, vagy Tudomány Expo?
Így van, Science Expo, magyarul nevezzük ezt Tudományos Expónak, okay. Jobb szeretjük a magyar szavakat, de természetesen miért adtunk egy angol nevet is, és ez fontos, amely rámutat. Jövő héten Magyarországon rendezik a Tudományos Világkonferenciát, ennek is van egy angol neve, World Science Forum, amely ez egyik legjelentősebb tudománypolitikai konferencia. Ezt egyébként pontosan Magyarország indította a 2000-es évek elején a Magyar Tudományos Akadémia, egészen pontosan 2 évente rendezik meg, és 4 évente mindig Budapesten rendezik meg. Ennek a célja, hogy összehozza az akadémiai szereplőket, magyar kutatókat, tudósokat, az állami szereplőket, piaci szereplőket, hogy hogyan is tudja a tudomány segíteni azoknak a nagy kihívásoknak a megoldását, mint a zöld átmenet, energiakérdések, mesterséges intelligencia és a többi. És éppen ennek a világkonferenciának a keretében rendezik most meg ezt a Tudományos Expót, pont azzal a célra, hogy ne csak tudományos diskurzus, tudományos beszélgetések legyenek a kongresszus keretében, konferencia keretében, hanem legyen egy olyan program is, és ez a Tudományos Expo a Szépművészeti Múzeumban, ahol ezt közérthetően is bemutatjuk, hogy a tudománynak milyen érdekességei vannak.
Akkor is hangzott, hogy Szépművészeti Múzeum, Tudományos Expo vagy Science Expo november 21-től 23-ig. Itt meg lehet egyébként nézni a programokat, hogyha az ember rákeres. Nagyon szépen köszönjük, izgalmasnak ígérkezik.
Abszolút, és még egy fontos információ, természetesen ingyenesen látogatható a program, úgyhogy minden érdeklődött szeretettel várunk.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen, további szép napot, jó munkát!
Köszönöm, viszont hallásra!
Bódis László, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója beszélt tehát a Science Expo-ról. Hát akkor Dexter laboratóriumába belátogathat mindenki.
Igen,
nekem tetszik a kísérletezés rész.
Meg az is, hogy már a középiskolásokat is bevonják ebbe, tehát nem az egyetemeken, főiskolákon kezdődik ez a fajta bevonódás a tudományvilágába, hanem már kamaszkorban, és ez szerintem főleg egy jó üzenet ebben az eseményben.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
És akkor a téma, amit beharangoztunk korábban, Fintech hét Budapesten, november 26 és 29-e között rendezi meg az MBH Fintech Lab a Budapest Fintech Week esemény sorozatot, és hogy az egész sorozatról, meg a célokról beszélgetünk, itt van velünk a stúdióban Boros Lilla, az MBH Fintech Lab Senior Innovációs Menedzsere, az esemény egyik szervezője, és Smola Roland, a Methodology Architects March alapítója, az esemény egyik előadója, úgyhogy előadó és szervező is egyben. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Kezdjük az elején, hogy mi a Fintech Week esemény sorozat, és hogy mi a cél?
Először fogjuk megrendezni ezt az eseményt idén, és reméljük a jövőben is fogjuk tudni folytatni, és ez egy teljesen új formátum így a Fintech ökoszisztémának. Ez nem egy konferenciához hasonló esemény lesz, mint amiből amúgy már van jó pár kiváló konferencia itthon, hanem egy olyan eseményben gondolkodtunk, ahol maguk a partnerek tudják hozni a témáikat, és azokat, amik őket a leginkább érdeklik, és megmutathatják a közönségnek, hogy mi az, amik őket foglalkoztatja, milyen partnerekkel dolgoznak együtt, milyen kutatásokat végeznek.
Milyen konkrét témákkal fogtok majd foglalkozni?
Gyorsan a közepében. Hát ugye nagyon sok szabályozói témánk lesz, ami igencsak meghatározza most a fintekek jelenét és jövőjét, és úgy, mint európai szinten is, Magyarországon is, ugye egyre több szabályozás próbálja egy keretbe foglalni ennek az iparágnak a működését, ami sok segítséget is ad, meg könnyebbséget is, de ezért sok megfelelési feladat is van, úgyhogy igen, sok téma fog a szabályozás köré épülni. Ezen kívül lesznek fintek nagyvállalati együttműködések, a globális fintek helyzetről is lesz természetesen szó, és hát a mesterséges intelligencia ma egy kihagyhatatlan téma.
Nem lehet kihagyni.
Ez egy top téma szerintem, hogy a 2024-es évben bármerre is indulunk el.
Abszolút, abszolút, úgyhogy sok mesterséges intelligencia témával készülnek a partnereink. Lesz szó akár arra, hogy a biztosítási piacon hogyan lehet használni a mesterséges intelligenciát, sőt egy olyan fejlesztésről is szó lesz, ami a mesterséges intelligencia használatával készít hiperpersonalizált edukációs programokat gyerekeknek a pénzügyi világban, aha, hogy minél előbb és jobban fel lehessen készíteni a következő generációkat a pénzük kezelésére, ami azért ma még annyira nem áll túl jól különböző felmérések szerint.
Hát az biztos. Roland, te előadó is leszel, vagy előadó leszel a konferenciának, és egy agilis platform ez a March. Ez hogy kapcsolódik?
Alapvetően mi azt a tanulságot próbáljuk behozni, hogy az elmúlt sok évnek a rutinja az agilis körül hogyan alkalmazható jól a fintech világba, míg azok a tanulságok, amiket, hogyha az egyes csapatok, kisebb szervezetek meglépnek, akkor vélhetően egy picivel hatékonyabban, rugalmasabban, fájdalommentesebben, és még néha jól is érezve magukat tudják ezt a nehézséget a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán megugrani.
Oké, tehát így jön be az agilitás, mert ugye ez maga az agilitás és az agilis hozzáállás is egy ilyen buzzword, most meg kicsit leárnyékolta az AI, rendben, de ettől függetlenül még ott van, és ezt is egy kicsit olyan kétkedve figyelik, néha a cégek meg így bottal messziről piszkálják, hogy ez micsoda, szóval, hogy ezt nehéz behozni, nem?
Igen, az az érdekes, hogy ameddig a sales és marketing gépezetek a nagy tanácsadó cégeknek erősen és nagy lendülettel nyomnak egy módszertant, ami az elmúlt 10 évvel azért jellemző volt az agilis kapcsán, addig ez mondjuk nagyon a szakmából érkező embernek egy ilyen örömmel is nézi az ember, mert lehetőséged ad, megnyitja a bortszobákat, a másik oldalról viszont nem is annyira jó, mert kicsit úgy elhasználja a kifejezést. Én azt látom most, hogy inkább ilyen alapeszközként tekintenek most már rá a fintech cégek. A legtöbben nem is nagyon hívják így, teljesen más szavakon nevezik ezt. Ez egy munkarutin, enélkül nem tudsz egyébként elindulni mesterséges intelligenciába, vagy ügyfélfókuszú fejlesztésébe manapság.
Vissza a Lillához, bocs, Zsuzsi, hogy közben elvettem a szót, láttam, hogy mi az a közösségi konferencia szervezés, és hogy ez a formátum, ezt miért ezt választottátok?
Egyrészt ez a közösségi formátum azt jelenti, hogy tényleg a partnereink hozzák a programokat, mint ahogy Rolandék is azt a témát hozzátok, amit titeket a legjobban foglalkoztat, amit magatokról akartok mutatni, és ezt nagyon fontosnak tartok, hogy tényleg nagyon jó konferenciák vannak itthon fintek témában is. Mi nem egy konferencia akartunk lenni még egy a platformon, hanem szerettünk volna egy olyan, hát egy igen, ilyen közösségi eseménynek nevezzük most ezt, ahol ténylegesen megmutathatják magukat a partnereink és a részvevő cégek, olyan témákat hozhatnak, amit ténylegesen őket foglalkoztatják. Ez nem azt jelenti, hogy sales pitch-eket fogunk hallani a cégektől, abszolút nem. Szakmai témákról lesz szó, lesznek cégek, akik előadást tartanak a kutatásaikról, arról, milyen irányba haladnak, elhozzák a partnereiket, és velük fognak panelbeszélgetésen megvitatni olyan témákat, ami most meghatározza az ő előmenetelüket, vagy challenge-eket fognak megfogalmazni. És hát egy olyan teret akarunk létrehozni, ami tényleg egy ilyen találkozási pont, ahol különböző szakmák tudnak összeforni és találkozni, és ahol könnyebb a networking, és alapvetően célunk, hogy a partneri kapcsolatokat ösztönözzük.
Szerintem minden ilyen eseménynél az egyik legfontosabb az, hogy a hazai kereteken kívül lássunk egy kicsit, és hogy a nemzetközi szemléletet integráljuk a hazai folyásba. Milyen nemzetközi vendégeket hívtatok meg a témával kapcsolatban?
Abszolút egyetértek, mi is alapvetően elsősorban régiós szinten szeretnénk egyre nagyobbá nőni, ugye ez az első, úgyhogy azért még ambiciózus terveink vannak, de nem irreálisak, reméljük, hogy ez egyre jobban fog nőni és nőni. Már most is sok nemzetközi előadónk van, itt lesz velünk például Neha Mehta, ő egy fintech szakértő, aki a szuperappokról készült könyvéről fog bemutatót tartani, illetve lesz egy, ő maga alapítója egy Femtech nevű cégnek, és egy Women in Tech témában is fogunk beszélgetni két másik Magyarországon.
Mi a szuperapp?
Igen, mit jelent ez?
Mit jelent szuperapp?
Az agilis app, ugye ez?
Én nem tudom, hogy a szuperapp pontosan mi, hogy a fókuszálunk, úgyhogy illa, hogyha megnyugodtan válaszolj erre.
Szuperappok, alapvetően olyan appokat hívunk szuperappnak, mert nagyon sok igényt egyszerre kielégítenek. Uh-huh. Európában annyira még nem elterjedtek Aha. ezek a szuperappok, inkább Ázsiában vannak. Aha. Pont amúgy Neha Mehta egy Grab nevű appról is ír ebben a szuperappokról szóló könyvében, ahol, amit most volt szerencsénk Szingapurban kipróbálni, egyszerre tudsz taxit rendelni, ételt rendelni, ajándékot küldeni, de vannak olyan szuperappok, ahol akár a pénzügyi asszisztenst is kapsz hozzá, vagy biztosítást is köthetsz. Mondjuk a Revolutot azért már néha szoktuk szuperappnak hívni, mert ott azért olyan beyond banking szolgáltatások vannak, amik már eléggé kitekintenek
Igen.
a banki tevékenységektől. De pont volt nemrég egy kerekasztal beszélgetés, amit volt szerencsém meghallgatni, és a szingapúri fintech szövetségnek az elnöke mondta, hogy szerintem nincsenek még szuperappok. Ez még nem egy létező
Csak
dolog.
Úgy formálódnak. De
Igen. Egyet emelt ki, hogy vannak már olyan állami applikációk, ahol mindened megvan. Uh-huh. Ahol ott van igen, a igen. születési anyakönyved, láthatod, hogy milyen hiteled van, letöltheted az egészségügyi szertifikációdat, az már egy szuperapp. Uh-huh. De amik ma a használatban vannak, azok még nem az igazi szuperappok, úgyhogy ezért ez még a jövőnek a kérdés, hogy hogyan alakítja
az életünket. Viszont a jövő szerintem annyira gyorsan változik, meg olyan felgyorsult világban élünk, hiszen 2-3 év múlva teljesen evidenciaként fogunk erről beszélgetni, hogyha ilyen formában fejlődik a technológia.
Lehetséges.
Roland előadóként is ott vagy, tehát mindig ezt mondom. Tehát az a lényeg, hogy te részt veszel a konferencián. Neked ez a formátum, ez mi az, ami tetszik benne, hogy egy ilyen közönség talál, egy ilyen meetup jellegű inkább, mint egy konferencia?
Köszönöm, egyébként pont ezen gondolkoztam, hogy erről olyan szívesen mondanék még pár szót, hogy Lilára kapcsolódva azért azt látom én is, meg azt látjuk mi is, hogy annak az ideje, amikor valaki kiáll, elmondja azt, hogy akkor hogyan kell valamit csinálni, és az mennyire jó, és különböző csapatok új buzzwordeket formálnak, talán egy picit leágazóban van, és hogy azok a formációk, amikor szakértők, szakemberek összeülnek, együtt megosztanak tudást, erre büszkék, ebbe lendületet kapnak, ez jobban működik, és de hozok egy külföldi példát, erről fogok beszélni egyébként majd a konferencián is, hogy egészen sok olyan nagyvállalat van, aki Nyugat-Európában már ezt így teljesen nyíltan teszi, hogy hány százalékban használ új tudást, milyen tanácsadóktól, hogyan, milyen volumenben mozgatja a fintech világot maga körül. Tehát, hogy alapvetően az ilyen ökoszisztémáknak, az együttműködésnek az ideje van most jelen pillanatban, és mi is inkább olyanokat szoktunk most már ügyfelekhez vinni, hogy mi szokott jól működni. Tehát a tankönyvben így írják le, de mi szokott jól működni, mik azok a rutinok, amik jól szoktak működni, mi miben hiszünk, miért a csapatot tekintjük egységnek, milyen fejlesztési területek vannak. És szerintem fontos azt is elmondani, és egy ilyen környezetben azt is jól el lehet mondani, hogy mi az, amihez nem értünk eléggé, mi az, amiben nem minket kérdezzetek, kire lehet úgymond mutatni, vagy kivel lehet kapcsolódni.
Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert pont ez a célunk is. Ma már nincs olyan iparág, ami önmagában működik, kellenek a társ területek, kapcsolódások, és ez a Fintech Week egy olyan eseménysorozat szeretne lenni, ahol a különböző területek, akiknek van közös érdekeltsége, tudnak találkozni, és hasznos partneri kapcsolatokat építeni.
Hol lehet regisztrálni?
budapestfintechweek.hu oldalon.
Szuper.
.com elnézést.
budapestfintechweek.com oldalon. Oké, tehát akkor ez november 26-29.
26-29 között.
Szuper.
Igen.
Nagyon ezt szépen köszönjük, hogy elmondtátok, hogy itt voltatok, izgalmas lesz, várjuk majd a feedbacket, hogy milyen volt. Nyilván abból is lesz egy jó sok élmény, amikor összegyűlik. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Boros Léla volt itt, az MBH Fintech Lab Senior Innovációs Menedzsere, és Smola Rolanda, Methodology Architects March alapítója, aki egyébként előadó is lesz az eseményen. Mi pedig rohanunk tovább.
Így van, lesz egy gyors hírek, itt van már velünk Czoller Andi, és aztán megnézzük, hogy hogyan is működik a geotermikus fűtési rendszer, ez lesz majd a következő órában, és kitekintünk egy kicsit a COP29-es klímacsúcs jelenlegi Bakuba eseményeire is.
Nagyon fontos, mit lép most ugye az új kinevezett, vagy megválasztott amerikai elnök, hogy áll ehhez hozzá.
És hogy,
mondta, hogy green scam, a biggest green scam, azon kívül, hogy azt mondta, hogy China, ezt azon kívül nagyon érdekes lesz. Nekem izgalmas
nem ez az
2024.
Érdekes, nem ez az érdekes, Endre. Az az érdekes, hogy a tálibok Afganisztán képviseletében megfigyelőként ott vannak a konferencián.
Igen, nagyon
érdekes.
Úgyhogy Bart Istvánt hívjuk majd, klímapolitikai szakértőt ebben a kérdésben.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádiókafé 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.